Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Hitünk és Életünk műsor keretében. És ahogy az elmúlt több alkalommal is az egyház szentségeiről elmélkedem, illetve a beszélgető partnereimet, akiket meghívom, ezzel kapcsolatban így a gyakorlati vonatkozásokról folytatunk beszélgetést. Ismét nagy szeretettel köszöntöm Marik Miklós ifjú barátomat, akivel a mai nap az eukarisztiáról beszélgetnénk. Egy pár szót csak magadról, hogy ki vagy te, akik még talán nem találkoztak olyan gyakran veled.
Igen, köszönöm, Hofi atya, a meghívást újra, és a Mária Rádió hallgatóit is üdvözlöm a beszélgetésünkbe. Ahogy említetted, Marik Miklósnak hívnak, 22 éves fiatal egyetemista fiú vagyok, aki a Jézus Szíve Jézsuita templomnál önkénteskedek, emellett pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szociálpedagógiára járok, és örülök, hogy itt lehetek ma.
Hát én is örülök neki, és hát bízom benne, hogy ez az együttműködésünk egyre inkább ismétlődik, és hát folytatjuk majd így a különböző témákban a kis beszélgetésünket. Tehát, ahogy említettem, az elmúlt alkalommal, az eukarisztiával kapcsolatban összefoglaltam nagyjából a gondolataimat, azokat a információkat, ami hát háttértudásul szolgál, de hát gondolom, hogy a hallgatók számára nem jelentettek különösebb újdonságot, de mégis, ugye, tehát nálunk az eukarisztia az ugye többet jelent, mint a protestáns egyházaknál az úrvacsora. Vagyis nem csak egy megemlékezésről van szó, amikor hát visszagondolunk arra az eseményre, amikor Jézus együtt van az apostolokkal az utolsó vacsorán, és utána hát mint egy memóriaként újból és újból Isten tiszteleteken erről megemlékezünk. Hanem tehát nálunk a napi szentmisében ugye valóságosan, ahogy Jézus mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát nem csak jeles alkalmakkor, hanem azt látom, hogy a ősegyház életében is ez egy mindennapi kenyér. Tehát ez adja nekik a energiát. Tehát eljárnak a templomba, a zsinagógában, imádkoznak együtt, de a kenyértörést, tehát otthon végezték. Vagyis immáron ez a Jézus közösségének ez a liturgiája folyamatosan egy otthoni családi környezetben is folytatódik. Jó, részt vesznek a közös liturgiákon, ők nem tagadták meg a zsidó identitásukat, a vallási közösségükkel is próbálják ápolni a kapcsolatot mindaddig, amíg el nem űzik őket, és akkor hát lassan-lassan a krisztusiaknak a liturgiája formálódik, kialakul. Tehát az ősegyházban is nagy jelentősége van ennek a napi kenyértörésnek, hiszen ugye, hogy a kis Tarzicius is, ugye, aki viszi az oltári szentséget a rászorulóknak, és utána a börtönben lévőket is látogatva, hogy kapjanak valami energiát ahhoz, hogy az evangélium szellemében tudjanak élni, tehát erről beszéltem én nagyjából az elmúlt alkalommal. És hát ugye kialakult, hogy a mindennapi szentmisék közül is kiemelkedik a vasárnapi szentmise, amit hát illik, hogy minden héten vasárnap az Úr feltámadására, halálára és feltámadására emlékezve ott legyünk együtt, és ezt ünnepeljük, hogy ő itt él közöttünk, nem halt meg. Első kérdésem, hogy hát hogy élnek benned ezek a vasárnapi szentmise látogatások? Ugye hogyan viszonyultál ehhez a szentmiséhez, tehát a heti szentmiséhez, úgy visszatekintve esetleg a gyerekkorodban, tehát, hogy most hol van ez benned, hogy mit is jelent számomra, hogy én részt veszek egy szentmisén?
Egy hosszú folyamat volt számomra, és nekem a szüleim sose tettek kérdést ebből, hogy nekem kell-e vagy nem kell-e mennem misére. Nekem elég erősen meg volt mondani, hogy vasárnap, akkor megyünk Szent Misére. Én ebben nőttem bele, ebben nevelkedtem bele.
Egy családi program volt.
Körülbelül igen, az egész család, unokatestvérek is ott voltak, aztán anyukám nagyon finom ebédeket csinált mindig utána, meg volt így a szép vasárnap, és ez hozzátartozott az én egész életembe. Nem azt mondom, hogy nem voltak olyan időszakok, amikor nagyon úgymond lázadtam oda, hogy miért kell Szent Misére menni. Mondtam is ilyeneket, hogy hát apa, miért nem tudunk elmenni focizni inkább, vagy bármi más csinálni, vagy miért járunk most misére, akkor majd a Jóisten úgyis megbocsát mindent. Szóval majd elég, amikor ilyen 60-70 évesek vagyunk, elég majd akkor elkezdeni misére járni, és akkor úgyis majd a mennybe kerülünk. Miért nem megyünk el inkább játszani, vagy bármi más jó programot csinálni. De ez azért nem tartott ki sokáig, és akkor is még kitartóan jártunk a Szent Misére. És aztán szerintem beérik az ember egy olyan pontra, amikor a Szent Mise a legfontosabb lesz az ő napjába. Beszélünk most itt vasárnapról, de olyan szép, hogyha hétköznap is az ember részt tud venni egy Szent Misén, és találkozni ezzel a szentséggel, találkozni az Eucharisztiával, az élő Jézust magához venni. Hogy említetted, Hofi atya, ez egy olyan erőt ad mindennapokra, hogy az Úr Jézus, ő velünk van, ő bennünk van, hogy ez olyan erőt ad nekünk a mindennapokra, hogy így körülbelül semmi sem állhat az utunkba. És így a vasárnapok is megalapozzák az egész hetet utána. Ha jó a vasárnap, jó a Szent Mise, akkor az egész hetünk jó lesz utána, én azt érzem, hogy nagyon fontos, és egy nagyon jó közösség is kialakul. Vasárnap itt a Jézus szíve, Jézus itt a templomba, tele van fiatalokkal a vasárnap esti misék, és olyan jó aztán együtt átmenni, beszélgetni egy másik terembe velük az Eucharisztiáról, arról, hogy mi volt az evangéliumban. Szóval nagyon fontos és szép szerepe van a vasárnapnak az én életemben.
Most árulkodni fogok. Miklós itt a templomunkban, mint önkéntes, sekrestésként is hát működik, és gyakran találkozunk a reggeli szentmiséken. És hogy nem csak úgy mondja itt a szép szavakat, ezt most elárulom itt a hallgatóknak, hogy amikor meghúzom a csengőt és kimegyek a reggeli szentmisén, akkor Miklós diszkréten megkerüli a templomot, és a fő kapun bejövve leül ott a hátsó padokba, és végig hallgatja a szentmisét. Minden egyes szentmisére bejön. Ezt nem teszi meg minden sekrestés. Persze hallgathatnád a sekrestében is. Tényleg miért? Mert a legtöbb sekrestés ott a helyben hallgatja, de engem lenyűgöz az, hogy te mindig bejössz, és olyan diszkréten hátul leülsz, és amikor vége van a misének, megint visszajössz, és akkor folytatod a munkát.
Igen, én nagyon szeretek Hofi atya reggeli misére járni, meg minden reggeli misére. Ez valahogy megalapozza az én napomat is. Diszkréten szeretem, mert nem szeretek az oltárnál kimenni, ne rajtam legyen a hangsúly.
Nem csörtetsz át a szentélyen.
Nem. Az nem az én stílusom lenne. Én szeretek csak hátul meghúzódni, kicsit imádkozni magamba, és tényleg megalapozza a napomat. És lehet az én gyengeségemnek számít, de én a sekrestyéből nem igazán tudok olyan jól figyelni a szentmisére. Akkor mindig ott van, tudjuk, a telefon a zsebünkbe, akkor elővesszük azt, elkezdünk olvasni valami mást. Viszont ott, ha hátsó sorban leülök már, akkor tudok jól figyelni a szentmisére, és nem megy másmerre a figyelem, hanem tényleg magára a szentmisére. Szóval nekem nagyon fontos, és tényleg át tudom gondolni az egész napomat reggel a Jóistennel, és az egész napomnak egy más dinamikája van akkor, hogy
hát ez egy tipikus kezdődik. Marik Miklós féle hozzáállás, a többi sekrestés. Elmondom, már ők hallgatják a szentmisét bent. Azt mondják, hogy hát a legnagyobb kísértés, ami érheti az embert, hogyha sekrestés vagy kántor. Akkor van egy ilyen, hát, egy ilyen betegség, besokalnak a paptól, vagy aki tartja a liturgiát. Na, tehát ugye ez a szentmise alakul a viszonyunk gyerekkortól kezdve mostanáig egy erőforrás. Nyilvánvaló, hogy egy érdekes pillanat, amikor a szentmisében már áldozhat egy ember. Ugye jönnek a szülők a gyerekekkel, egy kis keresztet rajzolunk a homlokára. Sok helyen azt mondják, hogy ez nem jó. Mi se után kell keresztet rajzolni, nem a áldozás alatt. Tehát ezek ilyen számomra néha értelmezhetetlen szabályok, de minden esetre, ha jön a gyerek, én simán rajzolok egy kis keresztet a homlokára. Emlékszel még az első áldozásodra, hogy mi volt ott, vagy hogy készültél te erre?
Igen, hála Istennek, én katolikus iskolába jártam, és negyedik osztályban volt nekünk az első áldozásunk, és azt hiszem egyébként ez egy jó korosztály, vagy időpont, ez a negyedik osztály, itt körülbelül 10-11 éves már az ember. Szerintem ez itt már kicsit fel tudja fogni, hogy igazából mi is történik, és úgy már érzi, hogy most már nagyon jó lenne valami több. Amikor én is jártam, ahogy mondtad, Hofi, hogy a kis keresztért mindig kimentem, egy idő után már úgy volt, hogy na már azért szeretnék valami többet, hogy jó ez a kis kereszt, meg nagyon jó, de annyira jó lenne, én is már azt tudnám csinálni, amit apa és anya és én is tudnék áldozni. Így nagyon jó volt nekem az első áldozás, hát megint az a nagy család összegyűlt, mindenki ott volt, körülbelül 60-70-en voltunk első áldozók még akkor az én koromban, mert hát a több évfolyam is volt, és egy gyönyörű szép alkalom volt, és nagyon tényleg éreztük a Jóisten jelenlétét. Talán az volt így mindenkinek így az első ilyen kis isteni élménye, hogy na itt most igen, itt most történt valami. Szóval nagyon szép emlék visszatekintve.
Igen, amikor így a kisgyerekekben már úgy megszületik az igény, hogy én is szeretnék áldozni. Voltak ilyen istentiszteletek gyerekeknek, ahol ilyen kekszet osztogattak, mondjuk ennek nem vagyok híve, megmondom, szintén ezt egy kicsit úgy durvának érzem, de megértem a filozófiáját, tehát nem bírálatként mondom. De valóban alakuljon ki egy várakozás, hogy még nem tartok ott, tehát sokkal izgalmasabb, tehát hogy ne váltsuk fel a szentségi jelenlétet pótszerekkel vagy. Na, hát ez manapság ugye látjuk már, hogy nem feltétlen 8-9 évesen lesznek első áldozók. Ugye ez nálunk ugye a harmadik elemit, hogyha elvégezte, akkor utána első áldozó lesz, ha járt úgy hittanra, meg járnak templomba. Tehát nagyon sok felnőtt ember, aki megkeresztelkedik katekumenként, és a kereszteléssel együtt, akkor már, mint szentmisé látogató, akkor vesz ezen részt. Hogy látod, hogy jó ez a 8-9 éves korhatár, vagy előbb kellene, vagy később? Még tizedik Szent Pius, aki nagyon szorgalmazta a gyermekek első áldozását. Tehát úgy, neked hogy látod, hogy ezt a korszakot vagy későbbre tennéd, vagy ez így nagyon jó?
Szerintem jó helyen van ez így, azt hiszem, hogy az én saját életemből tudok mindig kiindulni, és azt hiszem, hogyha ez korábbra lett volna téve, akkor nem igazán tudtam volna felfogni, hogy itt most igazán mi is történik, hogy itt most tényleg az élő Jézus Krisztust kapjuk magunkhoz a Szentmisébe. Szerintem mai napig senki sem tudja ezt igazán felfogni, még felnőttek se, hogy mi is történik valójában egy ilyen áldozáskor. De azt hiszem, ez a korosztály azért jó, mert van már egy vágy a szívünkben, hogy akarunk valami többet, és nincs is túl későn. Szóval én azt éreztem, hogy már itt kéne. Most a bérmálás az túl korán van-e? Az lehet, hogy egy másik kérdés, azt hiszem. Én azt hiszem, hogy az szokott kicsit korán lenni. Azt hiszem, az elemi általános iskola 8. osztályban nagyon sok.
Amikor befejeződött a hitoktatás az elemiben.
Igen, azt hiszem, az egy kicsit korán van. Én személy szerint 4 évvel később, én a gimnázium végén bérmálkoztam meg, és szerintem az egy sokkal jobb időpont. Az tényleg egy ilyen nagyon szabad akaratból, már nagyon vágyik rá, és az ember is be is van érve, azt hiszem, be van érve arra, hogy ezt megkapja, ezt a szentséget. És ezért szerintem az első áldozás az nagyon jó, hogy így van, a bérmálást azt én talán kicsit följebb tolnám.
Ja, hát ha ugye a felnőtt nagykorúság szentsége, és akkor oda jön negyedik elem is, aki tényleg egy kicsit olyan furcsa. Tehát ez az első áldozás tényleg szerintem jól ki van találva ez a korosztály. Én amikor tanítottam hittan, most csak mesélek itt neked, beszélgetünk, mondom a hallgatóknak, hogy nem akarom a barátomba belefolytani a szót, csak hogy nagyon szerettem a harmadik osztályos gyerekeket. Ők okozták számomra a legnagyobb örömet. Egyrészt már még mindig nagyon ártatlanok, de már nagyon eszesek. Tehát ez egy olyan korosztály, és akkor még úgy meri adni magát, még nem megy bele ilyen felnőtt szerepjátékokba. Aztán amikor kamasz lesz, akkor megbolondul. De ez a korosztály, ez valami tünemény. És valóban, ugye a legtöbb felnőtt ember is, aki visszaemlékezik a első áldozására, úgy hatalmas élményként meséli el, mint most te is, hogy én akkor ott kisrácként hogy éltem ezt át. És így a felnőtt keresztség, illetve hát a bevezető szentségek felvételekor, itt már azért sokkal inkább egy tudatosság van, és nagyon tetszik, hogy a gyerekek ezt olyan szívvel, lélekkel élik át. Tehát, hogy meg se kérdőjelezi. Tehát nem tesz fel intellektuális kérdéseket. És ez szerintem, és ez nagyon illik az áldozáshoz. Az egy olyan intim dolog. Tehát, hogy egy rendkívül intim dolog, hogy én beköltözöm a te szívedbe. Az én életem a te életed. Te életed, az én életem, és hogy látja, hogy itt van a szívemben, igen. De gyönyörű történetek ezek. Hát talán pontosan ezt, hogy ez az intimitás, ugye ez is ugye változó, ahogy mi ezt megtapasztaljuk, megéljük. Tehát maga a templomi környezet, hogy melyik az a templomi környezet, ami számodra azt mondja, ez egy olyan intim, ahol én ezt tényleg átélem, ezt a benső egyesülést. Tehát nem csak hosszú sorok mennek, és akkor, hát ugyanúgy át lehet élni, csak hogy vagy te ezzel a, mennyire tudod ezt a intimitást így megteremteni most is, illetve hogy ez hogy alakul?
Érdekes, mert pont említettünk már róla a szót, csak pont nem ilyen formában, mert a reggeli szentmiség, azok, amikor kevesen vagyunk ott ezen a reggeli szentmisén, nincs ez a nagy tömeg, nincs az, hogy ott a barátom, ő néz, hopp, milyen szép lányul abba a sorba, akkor őt nézem inkább, és akkor nem, akkor tényleg a reggeli szentmisén az van, hogy csak én vagyok ott a Jóistennel, és akkor nagyon meg tudom élni ezt az intimitást, nagyon át tudom érezni, hogy mennyire szeret a Jóisten, és hogy mennyire szerencsés vagyok, hogy én magamhoz vehetem őt, ez az egyik példája. A másik példája pedig a szabadtéri szentmiség, amikor kint vagyunk az égbolt alatt, és akkor is valahogy annak egy olyan érzése van, hogy tényleg itt vagyunk, a Jóisten néz minket, ott is, ha kint lehet szabadtéren áldozni, aztán leülünk a fűbe esetleg imádkozni magunk, fölnézünk az égre, annak egy olyan érzés van akkor az emberből, hogy akkor tényleg ott van a Jóisten. És nem azt mondom, hogy a templomokban nincs ott, vagy amikor tele van a templom, nem. Csak hogyha intimitásról beszélünk, akkor ez a reggeli szentmise, és amikor kint vagyunk a szabad ég alatt a Jóistennél, akkor azok a szentmiség.
Nagyon jó. Mondtad, hogy egy keresztény környezetben nőttél fel, és hát nyilvánvaló, hogy gyerekkorodban is voltatok táborban. Milyen élmények jutnak itt eszedbe, hogy ezek a pontosan ezen szabadtéri szentmiségkel kapcsolatban van valami, ami úgy megmaradt, egy hely, melyik az a tér, vagy akarom mondani rét, vagy kis zug, ahol ott az erdőben
megnyújtunk. Van természetesen, én minisztráltam én, nagyon sokat kiskoromban, és a nyári minisztráns táborok azok mindig nagy-nagy élményt nyújtottak nekem. És Esztergom környékén voltunk, csak elmentünk túrázni, ottan a Pilis környékére is fölmentünk, és ott csak egyszer kiértünk a Paprétre, talán nem is tudom pontosan. Az a lényeg, hogy egy nagyon nagy tisztás, és már azért fáradtak voltunk, de hogy ott tartottunk aztán egy szabadtéri szentmisét, és hát az nagyon szép volt. Az nekem hát ilyen pont az negyedikes, ötödikes korosztály voltam, szóval ez már nekem rendesen egy jó 10 éve volt körülbelül. De hát a mai napig emlékszem, hogy ott fiúk együtt vagyunk a diakonus atyával, a plébános atyával, és akkor ott kint bemutatunk egy szabadtéri szentmisét, ez gyönyörű.
Hát ezek a nagy hittantáborok, tényleg ez mindig egy varázslatos pillanat, amikor ezek a szabadtéri szentmisék ott együtt, vagy egy nap felkelte, vagy egy nap nyugta alkalmában, amikor ott együtt vagyunk. Talán még ide kapcsolódik, vagy ide kötném, hogy tehát vannak nagy templomok, katedrálisok, de vannak kisebb kápolnák. Reggel kevesebben vannak a szentmisén, de ez ad egy intimitást, tehát nem kell ezen feltétlen sírdogálni, hanem hál' Istennek nincs az a nyüzsgés, de hogy vannak-e olyan kápolnáid, amik úgy élnek benned, ahogy korábban, vagy nem nagyon jártál így kápolnában.
Vannak egyébként. Én most nagyon szeretem egyébként a Krisztus Király plébániánkat is, ami itt van. Ez egy olyan kis plébánia, ahol így be tudok ülni. Én Szentendrén nőttem fel egyébként, és ott nekem is volt egy kis kápolnám. Ez érdekes, nem fizikai kápolna, kis kápolna volt, hanem a kert végében volt egy hinta nekünk, egy nagyon nagy hinta. És akkor oda kimenni, leülni, imádkozni. Valahogy úgy érezte az ember, hogy ez a szabadtéren, ez az imádkozás, és ott is ott a kert végében lenni, az egy olyan csodálatos élmény, hogy csak ott nem zavar senki, és a reggeli szentmiség is ezért gyönök, és nem akarom, hogy most ne legyen senki a templomokba, azért egy kicsit örülök, hogy nincs ez a nagy nyüzsgés ezen a reggeli miséken, nem tényleg meg tudom érezni. Szóval szerintem minden ember életében vannak azért ilyen kis helyek, ahova vissza tud menni.
Most csak mesélek neked megint egyet. Emlékszem, hogy tehát sok olyan szolgálati helyen volt, ahol nem volt nagy templom, hanem kis templomok. Tehát hosszú ideig voltam kispapokkal, szerzetes növendékekkel, mint elöljáró is. Hát akkor megvan a noviciátusnak, vagy a szemináriumnak a kápolnája. Az már eleve egy intimebb közeg, hát sajnos csak olyan 25-30 növendék ül ott előttem, ma már van sem. De szóval megvan a hangulat egy ilyen kápolnának, és előtte is, mit tudom én, Pest Hidegkút, Széphalom, egyházközségben, ott is a templom, egy nagyon pici, olyan, mint a Kriki, a Krisztus király, és hát utána Borsodban is ezek a kis falvak, ahol voltam, Köröm, Gilincs, Kiscsés, tehát ezek nem ilyen hatalmas nagy templomok, és hosszú éveket töltöttem én egy ilyen közegben, és amikor hirtelen be kellett menni egy nagy templomba, szinte zavarba jöttem, tehát úgy megszoktam ennek a intim hangulatát. Tehát van egy varázsa ezeknek a kisebb közösségeknek, hogy tehát, hát igen, a első keresztényes kis a kenyértörést családonként végezték. Tehát van, kell, szép, ha van ennek egy családias hangulata, tehát hogy elmegy a család együtt, és akkor együtt voltunk szentmisén, utána ebédelünk, meg stb. Stb. A másik gondolat, ami így talán még ezzel kapcsolatban így fölmerül bennem, hogy viszonyulsz ilyen zenekari szentmiséghez?
Én szeretem nagyon.
Vagy nagy gitáros meg egyéb.
Igen, szerintem olyan gyönyörű a római katolikus szertartásunk, hogy engem nagyon meg tud érinteni egy reggeli 30 perces szentmise, amit Hoffi atya tart reggel, de akár egy-egy órás nagy ének, dicsőítés. Én nagyon szeretem mindkettőt, olyan gyönyörű, hogy egy szentmiséről beszélünk, de olyan sok formában meg tudja érinteni az embert. Én nagyon szeretem a gitáros szentmiséget, főleg vasárnap, itt este nálunk a Jézus Szíve Jézsuita templomnál mindig van gitáros szolgálat, és olyan szép, hogy különböző módokon tudjuk dicsőíteni a jó Istent, és amikor tele van a templom, akkor én sokkal jobban szeretem, hogyha a gitáros szentmisé van, akkor mindenki zeng, mindenki énekel, tényleg közösen dicsőítjük a jó Istent. Ez egy olyan szép élmény, hogy mindig nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik jönnek zenei szolgálatot vállalni a templomba hozzánk.
Igen, idősebb testvérek, akik megszokták még az ő korukban, még rengetegen jártak szentmisére is. Hát vannak, akik mi csak a Mátyás templom megyünk, mert ott mindig zenekari szentmisé. Meg értem őket, meg valahol ez érthető. Tehát nyilvánvaló, hogy mindegyiknek megvan a maga hangulat. Tehát a hitéletünknek van egy intimebb oldala, mint ahogy Jézus mondja, amikor imádkozol, menj a szobádba, zárd be az ajtót, és ott a szobád sarkába csendben imádkozol. De ők is fölmentek a templomba, ahol hát rengetegen jöttek zarándokok, tehát ezeknek zarándok templomok, ezeknek is óriási hatása van. Egy rövid kis szünetet tartanánk, hallgatunk egy kis zenét. Ismételten itt vagyunk Marik Miklós ifjú barátommal, és beszélgetünk a Szentmisével kapcsolatos élményeinkről, régi tapasztalatokról. Itt így egymással diskurálunk, és közben hát meghívjuk a hallgatókat is. Ők is csatlakozzanak hozzánk gondolatban, de megtehetik a véleményüket is, meglátásukat, hogyha küldenek egy e-mailt vagy SMS-t a rádió szerkesztőségébe, örömmel veszünk. A kérdésem most az, hogy hogy tapasztalod, milyen hosszú legyen egy szentmise? Ez megint egy olyan kiélezett téma, hogy Istenem már fejezze már be, vagy tehát hogy milyen hosszú legyen ez egy szentmise?
Vasárnapi szentmiséről beszélünk, akkor szerintem nem szerencsés az, hogyha egy óránál sokkal több idő. Hogyha egy kicsit tovább, mert sokan voltak az áldoztatás, a dallog, a pap prédikációja, kicsit többet akart mondani, mint lehet, hogy kellett volna. De azt hiszem, hogy egy órán ennek nem jó, hogyha sokkal több, mert az emberek kicsit már elkezdik megunni, de természetesen más.
Főleg, hogy a pap ne fél órát prédikálja.
Igen. Igen, más az a húsvéti szertartások, akkor nagyon szép, hogy esetleg két és fél órás szertartások is vannak. Annak megvan maga hangulata. De ha csak egy normális vasárnapi miséről beszélünk, akkor jó, ha az ilyen 1 óra 55 perc, 50 perc között tudunk mozogni. Az se jó, nekem olyan tapasztalatom is volt, hogy ilyen 45-40 perc alatt ledarálta úgymond a papot. Nagyon látszódott, hogy ő, neki még 3 szentmiséje lesz aznap, és csak mondja, és akkor az ember így azt érti, hogy csak fut, és a szentmise az egy
csak az egyik úgy, olvasmányt fogom felolvasni, mert igen. Utána megyek, és a kántornak is rohanni kell a másik.
Igen, sajnos vannak ilyen szituációk, de az 50-55 perc az egy ideális időtartam erre.
Na, és hétköznap, hogy néz ki a hétköznapi szentmise?
Hétköznap ugye kevesebb ember van, más részek is vannak a szentmisébe. Én akkor egy fél órát mondanék, hát de ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy milyen hosszú legyen egy szentmise, de azt hiszem a fél óra az pont jó idő, abba belefér egy aznapra egy tanítás, prédikáció, amit magunkkal tudunk vinni aznapra, de hogy nincs is túl rövid. Nekem volt szerencsém egy 16 perces reggeli szentmisén egyszer részt venni.
Vadászmisén.
Igen, nagyon érződött, hogy ott a papnak nagyon sietnie kell a másik helyszínre, az nem jó persze. Az sem jó, hogyha már menne az ember munkába, és még mindig mondja igen, az igen. Öreg. De szerintem egy 30 perces misék ideálisak reggel.
Hát itt a Jézus szívében is látom, hogy tehát vannak azért, akik a mise után még mennek munkába, bár hát 7:30 kezdődik a szentmise, tehát aki tud jönni 7:30-ra, az még kibírná 8:30-ig is, de legyünk úri emberek, mennek utána, hát vásárló napi gondok, hivatal, meg sok minden. Igen, tehát hogy megtalálni azt a mértéket, és hát én, mint pap is tapasztalom, hogy nagy kihívás megtanulni röviden beszélni, és hogy abban a rövid kis időben hát próbáljam elmondani azt, ami fontos. Tehát ez egy érdekes dolog. Látjuk még azt, hogy ugye a szentség kiszolgáltatások, azok gyakran szentmise keretében történnek. Hát hiszen ugye az alapszentség az eukarisztia, amikor Jézus oldalát megnyitják, és onnan vér és víz folyt ki. Tehát ez az eukarisztia és a többi szentség. Tehát mint Krisztusból eredő erőforrás és gyógyító erő, hogy milyen típusú, hát misékre gondolok itt, keresztségi mise, bár azt legtöbbször, tehát mise keretén kívül tartják a bérmálás, papszentelés, az általában abszolút össze van kötve a szentmisével. És a betegek kenetének a kiosztása is szentmise keretében történik. A nászmisével kapcsolatban közel állsz már ahhoz, hogy talán. Tehát itt van egy ilyen választóvonal, hogy szentmise keretében vagy ne legyen szentmise keretében. Néha még beszélgetünk is a fiatalokkal erről, hogy hát hogy képzeltétek el az esküvőt. Hát nem akarjuk szentmise keretében, de van, aki szentmise keretében. Hogy látod ezt, hogy mikor érdemes, esetleg, hogy valóban legyen szentmise, illetve mikor mondom azt, hogy tehát megértem, hogy nem akarja szentmise keretében.
Lehet, hogy túl konzervatív vagyok ezen szempontból, vagy túl radikálisan gondolkozom, de én nem tudom megérteni azt a felfogást, hogy szentmise nélkül házasodjunk össze, és csak a templom. Én azt hiszem, akkor csak azon van a hangsúly, hogy nagy templom, nagy szép fehér ruha, mindenki lásson nagy térbe, és jaj, azért ne kelljen túl sokat itt lenni, hanem csak gyorsan a pap legyen meg a minden, és aztán tudjunk is tovább menni. Szerintem olyan szép, ha ez egy szentmisén belül történik, akkor tényleg az az érzés van, hogy mi a jó Istennel is összekötjük az életünket, hogy én, a kedvesemmel egyé leszünk, és együtt tartunk onnantól kezdve a jó Isten fele. Na és ha itt találkozhatunk is az élő Krisztussal, amikor mi összekötjük az életünket, ez egy olyan csodás és felfoghatatlan dolog, hogy én nehezen értem azt, hogy ezt miért nem akarják az emberek. Én nagyon ajánlom azt, hogy mindenki egy szentmisén belül kösse meg az életét a házastársával.
Együtt tartunk a jó Isten felé. Köszönöm, hogy itt volt, és legközelebbi alkalommal folytatjuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen, Hoffi atya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Hitünk és életünk. Jezsuita atyák katekézise hangzott el.